Köszöntöm mindenkit a szabad szombat programunkra. Nagyon izgalmas nap vár ránk, hogy mai napon ünnepelünk Calvin Jánosnak az 500 éves születésnapját. Ugye, de 500 éve ezelőtt Calvin János megszületett, nem tudom, hogy pontosan október 31-én, de ugye hogy ünnepeljünk, mint a reformáció nap. Amerikában is ünnepelik Calvin Jánosnak a születésnapját, de sajnos ez Halloween Amerikában a legnépszerűbb ünneplés, a Halloween, amit tiszta ördögi dolog. De úgy örülök neki, hogy eljöttetek a mai napon, és fogunk hallani Calvin Jánosról, de nem igazából ő a lényege. Szerintem Calvin János szeretne, ha ő róla beszélnénk túl sokat. Nem is tudjunk, hogy hol temettünk el ezt az alázatos embert. A mai napnak a lényege, hogy Calvin János, mi az, amit ő tanított, mi volt az ő hatása, nem csak Genfben, hanem a nyugati civilizációban. Calvin Jánosnak a művei, az ő könyvei, főleg az institúció, bármilyen könyvlistát megnézed, ott szerepel, mint harmadik, negyedik, ötödik legfontosabb könyv a nyugati civilizációnak. Miért? Mi az az örökség, amit Calvin János hagyott nekünk? És arra szeretnék koncentrálni a mai napon. Jó? Mi az, amit mi kaptunk tőle, amit Isten kér, hogy tovább is adjunk a következő generációnak? Kevesebben vagyunk a mai napon. Szoktunk ilyen 100 körül lenni. Nem baj, lehet, hogy csak reformátusok vannak itt, ugye? Vannak baptisták köztünk? Vannak baptisták? Nagyon jó. Még rajtadunk kívül? Oké, van egy pár. Tehát ez nem csak reformátusoknak szól. Remélem, hogy más egyházokból is vannak többen. Tehát mi az az örökség, ami Calvin János hagyott nekünk? Tehát az előadás címem Calvin János hatása a nyugati civilizációra, vagy hogyan vigyük be az evangéliumot a társadalomban. Lesz nekünk kis csoportokat a mai napon, lesz két előadásom, és a másik előadás után akkor kis csoportban tudtok beszélni, hogy miért ez szereped a társadalomban. Te hogyan viszed az evangéliumot a társadalomban? Jó? Szeretnék gyakorlatiasnak lenni, praktikusnak lenni. Valaki ma kérdezte tőlem, hogy Luther Mártonnak volt 95 tézis, vagy 97? 95, de ki érdekel? Ez egy régi történelmi tény. 95 volt, de nem az a lényege. Az a lényege, mi volt az üzenet. Mit akart mondani ezek a reformátorok? És mit üzenek nekünk ma, a mai világban? Hosszú az előadásom, körülbelül másfél órás lesz, azért két részben fogunk ezt felosztani, és akkor kértem, hogy Hőcel Gábor a végén, ő fog adni egy személyes példa, hogy ő hogyan viszi az evangéliumot a társadalomban. Nagyon inspiráló lesz mindannyiuknak. Jó? Imádkozunk, forduljunk az Úrhoz, kérjünk az ő áldását a mai napunkon. Drága Úr Jézus, köszönjük szépen ezt a mai napot. Köszönjük, hogy ünnepelhetünk a reformációt, de köszönjük, hogy ünnepelhetünk téged. Te vagy az Ura, te vagy a Király, te vagy a Megváltó. Köszönjük, hogy mint a mi Teremtő Istenünk, te szeretsz minket. És én nagyon kérlek, hogy légy köztünk a mai napon. Kérünk, hogy teremts olyan hangulatot, hogy tudunk egymást erősíteni, egymást biztatni a mi hitünkben. Tudunk közelebb kerülni, de hozzád is valahogy ráhangolódni, megérteni a de akaratod a mi életünknek, a de küldetésed a mi életünknek, hogy de mire hívsz minket. Kérjünk, hogy áld meg minket gazdagon, add nekünk jó közösséget, jó beszélgetéseket egymással a szünetekben, kis csoportokban, és kérjünk, hogy készíts fel a szívünket, áld meg a filmklubot ma este is, ezen az egész nap felemeljünk te hozzád, tudjunk azt, hogy nélküled ez az egész hiába való. Kérünk, áld meg minket a de jelenléteddel. Kérünk ezt Krisztus nevében. Amen. Amen. Próbálok csinálni. Tudod, én szeretek előadások csinálni, hogy én csak folyamatosan nézem a közönséget. Én nem szoktam csinálni ezt, hogy most nekem három helyre kell figyelni. Erre, erre és rátok. Most ez hogy fog sikerülni, ezt nem tudom, de próbáljunk ezt meg. Az első vers, Máté 5:13-16, azért van vetítés, mert nagyon sok az információ. És közben tudtok olvasni, amikor én beszélek a versekről, de ha ismeritek ezek a verseket, ugye, hogy Jézus Krisztus azt mondja, hogy ti, vagy mi vagyunk a világ só és fény. Magyarul ez a világ egy nagyon sötét hely nélkülünk. És Krisztus kér tőlünk, hogy mi világítsunk a társadalomban, ugye? Nélkülünk ez az egész világ elromlik, megromlik. Mi vagyunk a só ennek a világnak, és nem kell túl sok só, de az a lényeg, hogy a só azt csináljon, amire arra volt teremtve, hogy megtartsunk ezt a társadalmat, ezt a civilizációt. És Jézus, ez az ő nagy küldetés, mielőtt felment a mennyben, küldött minket. Menjetek, tegyetek tanítványot, ugye? Tanítván őket, taníts meg őket, mindent, amit én tanítottam ti nektek, ugye? Van egy küldetésünk be a társadalom. Vigyük a jó hírt. Az emberek erre vágynak. Ez az egyetlen remény, a jó hírt, az evangéliumot. Arra hív minket, hogy vigyük be a társadalomban, mint só és fény. És Krisztus kicsit úgy képzelte ezt az egészet, hogy úgy vigyük be a társadalomban, hogy mi támadjuk a sötétséget. Nézzetek meg ezt a verset. Én pedig ezt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházmat. És a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Milyen képet kapunk itt? A pokol kapui sem fognak diadalmaskodni. Mintha a keresztények támadnak a pokol kapui. És mi fogunk nyerni? A pokol kapui nem tudnak ellenünk állni. És sokszor mi keresztények, mi védekezünk, ugye? Visszahúzódunk. Pedig Jézus, ez volt az ő eredeti képzelés, hogy mi menjünk, hirdetjünk az evangéliumot, támadjunk a pokol kapuit, és győzni fogunk. Sokszor a világ nem tükrizi azt. A társadalom nem tükrizi azt, hogy mi keresztényeknek van egy komoly hatása a társadalomban. A keresztényeknek milyen szerepe van a társadalomban. Sokszor ezt nem érzik, nem látjuk. Egy statisztikát szeretnék mondani. Tudnánk felsorolni nagyon-nagyon sok statisztika. De az egyik, csak az egyiket. Magyarországon 44 éves alatti emberek. Ugye ez a program általában 20-as, 30-asaknak szól. Majdnem megneveztük ezt a programot, hogy hu-ha, nem szabad szombat, hu-ha, 20-as, 30-as, az jó lett volna, de mi lenne nekem 40 évesek? Én 42 vagyok, ugye? És akkor az lenne, hu-ha, ne! Ez nem olyan jó lett volna. És akkor azt eltöröltünk. De a lényege az, hogy 44 éves alatti emberek 7% járnak templomban Magyarországon. 7%. A mi generáció kiesett. Mi lesz itt 10 év múlva? Nekünk komoly gondunk lesznek. Az igaz, hogy csak kell egy kis sor, de ez egy kicsit túlzás, ugye? 7%, ez nem túl sok. De most, amit szeretnék, hogy megnézzünk, hogy mielőtt megnézzünk, hogy Calvin János milyen megoldások, milyen bibliai megoldásokat kínál nekünk, szeretnék, hogy megnéznénk két félrevezető út, vagy két kerülő út, ami nem egészen visz be, mint keresztények, minket be a társadalomban. Majdnem odaérnek a társadalomban. És szeretnék, hogy ezt megértsük a háttérennek, hogy Calvin János hogyan segített minket, hogy segít minket, hogy tényleg hatása legyünk a társadalomra. Most, amit szeretnék csinálni veletek most, az, hogy fogok felsorolni nektek 12 alap igazság a kereszténységnek. Nem szeretnék itt most tanítani, szeretnék gyorsan menni, ezek az alapigazságok mindenki ismeri, remélem, feltételezem ezt. Tehát nem tanítok, hanem csak felsorolom. Jó? 12 alapigazság, és figyeljetek ezek az igazságokról. Párhuzamosan fogom előadni nektek. 1A, 1B, 2A, 2B. És ezek az igazságok páronként jönnek elő a Bibliában. Jó? Tehát igazából 6 fő igazság, 6 pár igazság. Jó? Ezek nagyon fontosak. Tehát az első, az 1A, amit mindjárt fogunk látni a testvér ennek az igazságnak, hogy Isten a teremtő Isten. Isten a szeretet. Ő a mi mennyei atyánk. Ugye? És ezek az igehelyeket alá támasztja, hogy a szereteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született, és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten szeretett. Jó? A Biblia sokat beszél erről, hogy a mi teremtő Istenünk, ő szeret minket, és arra hív minket, hogy hívjunk őt mennyei atyánk. Hihetetlen. Aki teremtett ezt az egész világra, azt mondja, úgy szólítsátok engem, hogy mennyei atyánk. Ő nagyon szeret mindannyiunkat. Következő igével, vagy következő igazság, amit a párhuzam ennek, nem beszélünk arról, hogy Isten a mi mennyei atyánk, aki szeret, hanem Isten, ugyanaz az Isten, ő a teremtő Isten, és ő szent és igazságos Isten. Ő nagyon más tőlünk, ugye? Ő teljesen tiszta. És amikor beszél Mózessel, azt mondja, hogy Mózes, ne gyere közelem. Ez a föld, ahol vagy, vedd le a sarodat, mert ez a föld, ez egy szent föld. Ugye? Ez az Isten, az ő ítéletei mindegyik igazságos. Ugye? Isten tiszteletre hív minket. Ez egy szent Isten, hatalmas király. Következő vers, vagy következő igazság. Isten az ő képmására teremtett minket. Mindannyiunk egyediek és értékesek vagyunk. Testvérek vagyunk egymásnak. Mindenki kapott talentumokat Istentől, hogy azzal neki szolgáljunk és képviseljünk őt. Tehát az egyik fő üzenet a Bibliának, hogy Isten teremtett minket, és értékesek vagyunk, ugye? Itt van Szabolcs előttem. Szabolcs, hogy mondani az utolsó neve? Milyen Szabolcs vagy?
Szőgyényi
Szabolcs. Testvérek, tudjátok, hogy Amerikában nincsen Szőgyényi Szabolcs, csak egy van Magyarországon, és sose lesz még egyet belőle. És az Isten így látja Szabolcsot. Egyéni, mint egy hópehely, ugye? És értékes. Az Isten képmását után teremtette őt és mindannyiunkat. És ez a méltóság mindannyiunknak. Mindannyiunk értékes, mert Isten teremtett minket, egy hajléktalan ember. Tisztelettel beszéljünk vele, mert ő az Isten képmására van teremtve. Tehát méltó és értékes vagyunk mindannyiunkat. Következő párhuzamos igazság, bűnben születtünk. Természetünk szerint lázadunk Isten ellen. Istentől függetleni akarunk magunkat. Bálványimádók vagyunk mindannyiunk. A Biblia arra beszél, hogy mi bűnben születtünk, eredendő bűnben születtünk. És ami van a mi szívünkben, az, hogy mindannyiunk, mi lázadunk Isten ellen. Mindannyiunk akarjunk függetlenül élni Istentől. Hátat fordítottunk Istennek. Én akarok élni a saját életemet. Akarok képviselni magamat ezen a világon. Az én saját dicsőségemért akarunk élni. Mindannyiunk ebben a bűnben esett állapotban születtünk. Ez az eredendő bűn. Én vagyok a saját királyom. Én imádok azt, amit én akarok. Jó? Calvin beszélt erről, hogy egy bálvány gyár van a mi szívünkben. Jó? Harmadik párhuzamos igazság. Jézus Krisztus a világ megváltója. Azt parancsolja, hogy kövessünk őt, és éljünk úgy, ahogy ő élt. Tehát Jézus Krisztus, ő a mi példaképünk. Ő azt mondja, hogy tagadd meg magadat, és gyere utánam. Isten küldte őt a világban, mert Isten szeret minket, és megmutatja nekünk, hogy ez az én fiam. És nézzük meg, hogy ő hogyan élte az ő életét. A WWJD, mit csinálna Jézus, ugye? What would Jesus do? És akkor látjuk Isten, Krisztus, Jézus Krisztus, aki megy előttünk. És hogy Jézus arra hív mindannyiunk, hogy kövessünk őt. párhuzam annak az igeversnek, vagy annak az igazságnak a 3B. Jézus Krisztus a személyes megváltom. Megtérésre hív, hogy újjászülessünk hitáltal és bűnbánattal. Tehát, mint bűnös ember, szükségem van egy megváltóra. És Jézus Krisztus meghalt a kereszten a mi bűneinkért. És fontos mindannyiunknak, Isten arra hív minket, hogy újjászülessünk, hogy megtérjünk. Hitáltal történik ez. Remélem, hogy ez megtörtént mindannyiunknak. Hogy felismertünk Jézus Krisztus, nem csak mint a világ megváltója, hanem mint az én személyes megváltom, aki meghalt az én bűneimért. Ő meghalt helyettem és értem. Miattam meghalt az én bűnemért. És remélem, hogy mindenki ezt ki tudja mondani a szívéből, hogy igenis Jézus Krisztus az én megváltom. Negyedik a igazság. Ez a világ gyönyörű. Tele van csodákkal és lenyűgöző szépségekkel. A Biblia azt mondja, hogy a teremtett világban ismerhetjük fel Istent. Magyarul ez a világ annyira csodálatos, hogy a világon keresztül, ha megvizsgáljunk ezt a világot, ha csak megnézzünk ezt a világot, akkor tudjunk, hogy ez nem csak véletlenül jött létre. Van valaki mögötte, aki létrehozta. Van egy teremtő Isten, aki ezt az egész világot kreatívan teremtette. Az egek hirdetik az Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a menny. Lincoln azt mondta, hogy el tudom képzelni, hogy valaki ránéz a világra, és nem hisz nincs Istenben. De ha fölnéz, és föltekint az égre, az nem lehet, hogy nincs Isten. 4B, ennek a párhuzom. Ez a világ, amit az Isten teremtett, és csodálatos, ez a világ a sátán birodalom. Sötét, ítélet alatt van, és egyre gonoszabb lesz. És itt van egy csomó igevers, nem tudom, hogy válasz ki a kedvencedet, 1. Péter 5:8 mondjuk, legyenek józanak, vigyázzatok, mert az ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Van egy ördög, és ez az ő birodalom, ő itt uralkodik. És ez a világ az ördög miatt, aki uralkodik itt, ez egyre sötétebb lesz. És Pál itt felsorolja a másik Timotészben, hogy milyen lesznek az utolsó idők. Egyre gonoszabb, egyre sötétebb. És ez az egész világ úgy, ahogy van, ítélet alatt van. Ez az egész világ úgy, ahogy van, el fog pusztulni. Jó? 5. csoportigazság. Isten arra hív minket, hogy szent életet éljünk, és azt jelenti, hogy szeressük egymást. Harcoljunk az hazugság és az igazságtalanság ellen, igyekezzünk jobbá tenni ezt a világot, és élet minden területen. Gondoskodjunk a zárvákról, a szegényekről, stb. Van itt egy nagyon fontos vers, Mikiás 6:8, az Ószövetségnek az összefoglaló vers. Isten mit kér tőlünk? 3 dolgot. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeresd az irgalmasságot, és hogy alázatosan jár a te Isteneddel. Tehát az igazság szolgáltatás, ez a legfontosabb, és szeressél irgalmasnak lenni. Törődjünk a szegényekkel, és harcoljunk az igazságtalanság ellen. 2 dolog, amit az Isten kér tőlünk, és járjuk az Istennel. 5. Mózes, ne legyen köztetek szegények. Tehát Isten már előre megmondta az ő népének, ez, amit én kérem tőletek, ez a legfontosabb. És Luther Martin Kingnak a híres verse, távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lant pengetéseteket. Magyarul az Isten azt mondja, nem érdekel, hogy ide jöttök és akartok zenélni. Ezt távolítsátok el tőlem. Hanem áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővíző patak. Luther Martin King ezt idézte, hogy az igazság szolgáltat folyjon le, mint az esővíz, vagy a Niagara vízesés. És mindig képekben beszélt nekünk, hogy lássunk, hogy Istennek ez a fontos, a szeretet, a kegyelem, az irgalom és az igazság szolgáltatás. Kiálljunk azok az emberekért, akik nem tudnak saját magukért kiállni. 5b, hogy néz ki a szent élet ennek a csoportnak? Isten arra hív minket, hogy szent életet éljünk, ugyanaz, mint az 5a. Ez azt jelenti, hogy vonuljunk ki ebből a világból. Ne szeressük a világi dolgokat. És itt van, válasz ki a kedvenc verset. Mondjuk másik Korintussal kezdjünk. Vagy mi az azonosság van Krisztus és Belial között? Vagy milyen közösség van hívő és hitetlen között? Ezért tehát menjetek ki közülük, és váljatok külön tőlük. Így szól az Úr, tisztátalant ne érintsetek, és én magamhoz fogadlak titeket. Magyarul a szent életet azt jelenti, hogy távolítsuk el magunkat a világtól. A szent életet azt jelenti, hogy nem vagyunk világiasok. A szent élet azt mondja, hogy a keresztény ember az más. Ugye? Hatodik igazság. A mennyben fogunk tovább uralkodni és szolgálni. A mennyország lejön a földre, és ez a világ meg lesz váltva a bűntől, és lelki testet kapunk. Most, hogy látjuk a mennyországot? Mit képzünk a mennyországról? Ez a csapat azt mondja, hogy a mennyország lejön hozzánk. És ez a világ meg lesz váltva. Római 8, itt van ezek a verseket, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságra. Tehát a menny, ez a világ is megszabadul a bűntől. És ez a világ gyönyörű, szép lesz újra, és a menny itt lesz ezen a földön. És olyan csodálatos lesz, hogy amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el az Isten az ők szeretőknek. Tehát a mennyország vár ránk, és csodálatos lesz. 6b. A mennyország a mi igazi otthonunk. Isten az öröki valóságra teremtett minket. Tehát az igazi otthonunk, ez nem ez a világ. Az igazi otthonunk vár ránk a mennyországban. Péter úgy beszél rólunk, mintha jövővények lennének. Mi ez egy jövővény? Nem a saját otthonomban vagyok. Nem érzem jól magamat. Nem tudok beszélni a nyelvet. De hát úgy érzem, hogy nem vagyok otthon. És a Biblia beszél a keresztényekről. Az igazi otthonunk a mennyben van. De most Kolosszai 3. Az oda fennvalókkal törekedjetek. Nem a világi dolgokkal törekedjetek, hanem az oda fent, a mennyi dolgokkal kellene foglalkoznom. De most remélem, hogy mindenki kicsit érezi a feszültséget, amit most csináltam itt, ugye? Sok ilyen paradoxonok előadtam nektek. 6 paradoxonok, amit úgy kicsit úgy néz ki, hogy ellentétben vannak egymással. És pontosan az, amit történt. Ami történt a történelemben, hogy 2 csoport alakult ki. Akik megragadták, mondjuk a 6A csoport, ők megragadták ezt a 6 igazságot. És egy másik csoport megragadta a másik 6 igazságok. És vannak átfedések a kettő között, de ezt a 6 igazságot hangsúlyozták. És kialakították maguknak az ő saját keresztény világszemléletet. Ezek az alapján. És az A csoport a klasszikus liberális. A B csoport a klasszikus szeparatisták. És szeretnék erről beszélni, hogy ezek az emberek milyen szemlélet alakult ki, hogy értsük, hogy ez a kis két kerülő út, amit minden csoport rendelkeznek bibliai igazságokkal, nem teljesen visz be minket a társadalomban, ahol kellene. Nézzük meg ezt az A csoport, a klasszikus liberális csoport. Mit jelent liberális? Ha összefoglalnák ezt a 6 igazság, akkor kicsit úgy néz ki, hogy a klasszikus liberális ember ott teszi a hangsúlyt, hogy a teremtő Isten az, aki szeret minket. Mert Isten maga a szeretet, és a szeretet a legfontosabb. Sokat beszélnek, a második pont, sokat beszélnek az ember méltóságáról. A tisztelet egymás felé, az nagyon-nagyon fontos. Az ember méltóságra kell beszélnünk, nem a bűn. Hanem, hogy az Isten, minden egyes ember az Isten képmására van teremtve. a hajléktalanok is. És meglátjuk, hogy ez hogy befolyásolja a liberálisok. A harmadik az, hogy főleg azt hangsúlyoznak, hogy Jézus a mi példaképünk. Nem főleg a megváltunk, hanem a példaképünk. Történelem során rengeteg könyv beszél így Jézusról. Lehet, hogy hallottátok azt a könyvet, hogy az ő nyomdában, In His Steps, Charles Sheldon írt ezt a könyvet. Ez egy hatalmas nagy bestseller volt Amerikában. Azaz 20-as években az volt a változat, hogy mit csinálna Jézus? What would Jesus do? Ismertek ezek a karkötők, ugye? Miről beszélek. A kisgyerek ránéz, mit csinálna Jézus ebben a helyzetben? És úgy gondolkozik Jézus, mint példakép. Tehát, Isten szeret minket, mindannyiunk értékesek vagyunk, és kövessünk Jézus, mint példakép. Hogy hangzik az evangelizáció ilyenkor? És ezt komolyan mondom, pár hónap ezelőtt hallottam egy evangelizáció, nem mondom, hogy hol voltam. De azt mondom, együtt voltunk? Nem volt? Együtt voltunk, igen. Nem árulom el, hol voltunk együtt?
Én megmondom.
Ha valaki érdekel, akkor kérdez meg a Dorian, de én nem mondom. Úgy hangzott az evangelizáció, ugye? Isten nagyon-nagyon szeret mindenki itt. És tudom, hogy mindenkinek sok-sok baja van, problémák vannak. De kérem, forduljatok Istenhez, mert számára de nagyon-nagyon fontos vagy neki. És ő készen van felkarolni téged. Isten szeret mindannyiunkat. És fontos vagy neki. Fordulj vissza hozzá, és ő fog vigasztalni. És nem is tudom, hogy hozzátette, hogy kövess Jézus, mint példát. Nem, szerintem nem is volt ott az üzenetében. De valahogy ez volt a vigasztalás, amit ő akart adni azoknak, akik ott voltak. Isten szeret téged. Értékes vagy. De hol van a bűn? Hol van a kereszt? Sehol. Oké? Okay? Ilyen fél üzenet. Oké. Okay. Negyedik. Csodálatos ez a világ, azért van egy lepke itt. Csodálatos ez a világ, ugye? Fantasztikus ez a teremtmény, amit Isten kialakított, ugye? És tudnánk egymás után föltenni csodálatos fényképeket erről a világról. És ezt szokták hangsúlyozni, a teremtő Isten és ez a csodálatos világ. És az Isten hív minket, a szent élet hogy néz ki? Isten hív minket egy aktív életre. Egy aktív élet be a társadalomban, hogy segítsük az embereken. Az 1890 évesekben Amerikában mondok egy statisztikát. Nem akarom unni titeket sok-sok statisztikákat, csak egyet mondok. Bostonban, egy városban, ebben az egy év alatt 900 keresztények dolgoztak a hajléktalan házokban. Mert az volt a megszokott. Hogy de keresztény vagy, te szolgálsz a szegények között. 900-an. És több mint 2000 családot tudtak segíteni. Most erről fogok beszélni kicsit későbben. Részletezni fogom ezeket a dolgot. De régebben a keresztények Amerikában vitték a szociális terhek. Náluk le voltak terhelve, és New Orleans-tól, Chicago-tól, New York ott voltak. Több ezer keresztények önkéntesen szolgálni. Tehát az, amit jelent egy szent életet élni, egy aktív életet segíteni a jövevényeket, az árvákat, az idősebbek, szegényeket. Oké, okay. MLK, miért van az ő képe itt? Luther Martin King-nak a képe, ugye? Mert ő segített a négereket, hogy tudjanak szavazni. Segített az ő jogukat. És nagy, maximális tiszteletre van méltó. Igen, nem annyira ragaszkodott az evangéliumhoz, de beszélt, hogy mennyire fontos az igazság szolgáltatás. Ezek a keresztények az ő alaphozzáállás a társadalomra az pozitív. Amit azt jelenti, hogy ez a társadalom egyre jobb lesz. Nem véletlenül, hogy az 1800 évesekben több ezer fiatalok misszionárisként mentek világszerte. És ezt többször már elmondtam a szabadszomban, úgy pakolták össze a cuccokat egy fa koporsóban. Mert tudták, hogy egy-két múlva fognak visszajönni halottként, mert fognak elkapni valamilyen betegséget Afrikában, vagy valamit. De az Isten küld őket, és több ezren mentek. És miért mentek? Mert amikor az egész világ megtér, Jézus Krisztus visszajön az ő mennyasszonyért. És ebben hittek, hogy a világ egyre jobb lesz. Egyre többen fognak megtérni. Ez az egész pozitív hozzáállás kicsit megállt az első világháborúnál. Amikor az emberek szembesültek, hú, ilyen gonoszság van itt, erre nem számítottunk. És megállt ez a pozitív hozzáállás. Ami jellemző a klasszikus liberális emberekre, hogy nem annyira szeretnek teologizálni, aktívan szeretnek szeretni az embereket. Szent Louisban találkoztunk ilyen emberrel, sok ilyen emberrel már találkoztam. Amikor megérkeztünk Szent Louisban feleségemmel tűnni, megérkeztünk, és a tűninek a bölcsesség fogok kezdenek fájni. Mondtam, miért nem szóltál Magyarországon? Most fájnak? Én egy csóró, szegény teológus vagyok, hogy fogunk ezt kifizetni? Mi el kell menni egy szájsebészhez, nincsen biztosításom, kb. $1,500. Ja, hol fogom szerezni ilyen pénzt? És akkor mondtuk az emberek a gyülekezetünkben, hogy a feleségemnek a foga fáj, ki kell húzni a bölcsesség fogot. Hát ismerek egy szájsebés, el kell menni az ő ugye, irodába, oda mentünk, és ez a nagyon kedves szájsebés fogadott el minket, és azt mondja, jaj, ezt szívesen kihúzom neked tűnni. És akkor csunk, nagyon gyorsan kihúzta a két bölcsességfoga, és azt mondja, hogy én tudom, hogy szegény teológusok vagytok, hogy nektek nincsen pénz. Ez az én ajándékom nektek. És egyébként én ebben a presbitériánus gyülekezetben járok, hát nagyon rossz a mi teológiánk, de mi nagyon szeretjük az embereket. Ha akarsz, hogy hozzánk jönni, akkor gyertek el. Ez ő így mondta. És itt tudtam, hogy ez a Ladue Chapel, ez egy nagyon liberális gyülekezet. De ez, ami jellemző, tele vannak szeretettel, és készek vannak szolgálni. És a hatodik pont, mit gondolnak a mennyországról? Inkább úgy gondolnak, hogy a halál az az ellenség. Az élet az, ami értékes, és ezek az emberek harcolnak az abortusz ellen. B csoport, hogy néz ki a következő csoport? Ezt a hat igazságot ők összegyűjtettek, és ezek kezdtek hangsúlyozni. Az első pont, mit gondolnak Istenről? Nem főleg, mint Isten, aki szeret minket, inkább Isten a teremtő úr. Ő a király. Isten tiszteletre van szó itt. Ugye? Ez az Isten szent, hatalmas Isten. És ezt a csoport hangsúlyozza az ember gyarlóságot. Az ember teljes romlottság. És mire van szükségünk? Egy megváltóra. Egy új szívre. Nem csak egy elkölcsi példára. És ne keverjünk össze minket a világgal, mert ez a világ úgyis el fog pusztulni. És nekik van egy nagyon-nagyon negatív hozzáállás a világ felé. Sőt, egy nagyon negatív hozzáállás az egész materiális világ felé. És mindig kell az egy szemünket tartani a végső célon, a mennyország. Ne vigyünk le a szemünket a mennyországra. Ne felejtsük el, hogy az a mi igazi otthonunk. Oké. Gyorsan átfutottam megint ezen a hat igazságon. Nézzük meg néhány embert, akit Isten használta, hogy az ő ország előre terjedjen. Ezek minden ilyen mozgalom atyák. Ezek nagyon-nagyon fontos emberek a történelemben. Az első a bal oldalán, az a Philipp Jakob Spener. Ő volt a pietista atya. És Isten nagyon használta őt, hogy a keresztények újra felfedezik az evangéliumot. És ez a pietista Spener segített a keresztények Németországban, hogy vegyék a kezükbe a Bibliát, és kezdjenek olvasni a Bibliát. Fogjanak össze kis csoportokban, és kezdjenek imádkozni. Foglalkozzál a saját szíveddel. És ő harcolt az a halott ortodoxi ellen, ami kialakult Európában az 1600-as években. És ez a pietista vezető Spener, mintha újra felfedezte az evangéliumot, és segített az embereknek kicsit szubjektív, érzelmi, centrikusan foglalkozni és újra beleszeretni az Úr Jézus Krisztusban. Következő ember, J.N. Darby mellette. Ő a diszpenzacionalista atya. Ő eredetileg a testvérgyülekezetből származik. De az ő diszpenzacionalista teológia az lett az alapja a baptistáknak főleg, a karizmatikusoknak. Ez a diszpenzacionalista teológia sokkal népszerűbb, mint a református teológia világszerte. Ez egy alaptanítás, ami áll sok-sok egyházok mögött. A diszpenzacionalista tanítás nagyon-nagyon fontos. Dallas teológia ezt tanítják. Mi a lényege ennek a mozgalomnak? Hogy a zsidók, ők az Istennek a földi nép, és mi keresztények, mi vagyunk az Istennek a lelki nép. Jó? És tudnánk sorolni a lényege, mint a Spener, hogy a lelki dolgokkal kell foglalkozni. A de lelkedel az, ami fontos. A te személyes kapcsolat Krisztussal, mint megváltó. Mert a diszpenzációs tanítás az egyik hangsúly az, hogy ez a világ, ez sátának a birodalom alatt van. Ez a világ sötét. Nekünk nem kell a világba menni. Jöjjünk ki. És azért mondják, hogy a klasszikus szeparatista. Külön kell válni a világtól. A diszpenzációs tanítás szétválasztja a vasárnapot a hétköznapoktól. A vasárnap kapcsolatban vagyunk az Úrral. Hétfőtől péntekig itt vagyunk ebben a sötét világban. D.L. Moody, ismerjétek D.L. Moody-t? Ez a, akinek kerek, a fénykép keret van körülötte. D.L. Moody, ő az egyik evangélikál mozgalomnak az atya. Tehát ezek mozgalmak, ezek nem egyházak, nagyon érde, ezek mind mozgalmak, amit azt jelenti, hogy egyházakon belül tevénkedtek. És a D.L. Moody, mint evangélikus mozgalom atya, ő járt az a világot, hasonló, mint Billy Graham, ugye? És evangelizált. És az ő egyik híres mondata az, hogy ez a világ az olyan, mint egy süllyedő hajó. És ez a világ, mint süllyedő hajó, meg kell menteni az embereket. Meg kell menteni az ő lelküket, minél több embert meg kell menteni. És azért ment evangelizálni a világban, hogy megmentse az embereket. Mert ez a világ úgy is fog elpusztulni. Ez a világ a sátán birodalom alatt van. Következő kép, Timotheus társaság ott lent. És ez egy kép, ha lássátok, van egy fiatal ember, és neki van egy kis traktátus, és beszél az evangéliumról. Én 5 évig dolgoztam a Timotheus társaságnál. Úgy nevezik ezt a szervezet Amerikában, hogy Campus Crusade for Christ. Ez a világ egyik legnagyobb keresztény szervezet. 20,000 misszionáris van. Hogy lehet 20,000? Honnan szerzik 20,000 embert világszerte? Úgy, mint én, hogy az egyetemeken dolgoznak Amerikában. És évente 400 diák befejezik az egyetemet, leteszik egy diplomát, és azt mondják, innentől kezdve csak Jézust akarok szolgálni az életemben. Ez történt velem. Én elmentem Nebraska-n szolgálni. Hogy beszéltek velünk? Hogy mert ez a sok-sok diák minden év azt mondják, hogy nem egy civil munkát fogok választani, hanem egy főállású misszionárius leszek. Úgy beszéltek velünk, hogy azt mondta, Robi, mutasd meg nekem, hogy milyen hosszú az örökké valóságot. Hát az nagyon hosszú. Hát annál hosszabb, Robi, azt nem is lehet mérni, hogy milyen az örökké valóságot, ugye? De most, Robi, ezen a vonalon mutasd meg nekem, hogy hol van a de életed.
Itt?
Igen, a de életed az csak egy kis pötty, ugye? Csak ennyi az egész. Ha hasonlítod össze a de életed, az örökké valósággal, hát az életed nem él túl sokat. És mindig próbáltunk, mindig azt mondták nekünk, hogy legyen nekünk egy örökké való perspektív az életünken. És a Biblia sok verset beszél erről, fel is soroltam az egyik, csak nem olvastam el, hogy foglalkozunk a láthatatlan dolgokkal. Ez a mi otthonunk, ez az igazi, a lelki világgal kell foglalkozunk. És nagyon sokan így gondolkoznak. És az utolsó a Bob Jones, aki támasztja magát a Bibliára. Bob Jones, ő a fundamentalista atya. És az 1920-as években, kicsit később, ez lett az ő fia, de Bob Jones ő volt a fundamentalista atya, és ő nagyon-nagyon harcolt a liberálisok ellen. Sőt, a 20-as években, 30-as években ezek két tábor utáltak egymást, és rengeteget írtak egymás ellen. Sajnos. És a Bob Jones, mint a fundamentalista atya, ő nagyon-nagyon mereven kiállt az igazságért. És ő az, aki védte az evangéliumot a liberálisoktól. És ő kiállt a Bibliáért, és kiállt, hogy Jézus Krisztus mellett, mint egy igazi harcos. És ő miatta, ő megvédte az evangéliumot. De hát az Isten használta ezek az embereket. Na most, annyira durva lett ez a háború a két tábor között, hogy ha te dolgoztál a szegények között, már rögtön meg voltál pecsételve, hát te biztos, te liberális vagy. Lehet, hogy te teljesen élő kapcsolat volt Krisztussal, ismerted a lelki igazságokat, és szolgáltál egy hajléktalan háznál, akkor rögtön azt mondták rólad, hogy te biztos, te liberális vagy. Mi történt? Az átcsoport, a liberálisok, ezek, ők teljes mértékben belevonultak a társadalomban. De mintha elfelejtették az evangéliumot. Következő csoport, ők megragadták az evangéliumot, de kivonultak a világból. Nem mentek be, mert féltek. Hú, elveszítjük az evangéliumot. És valahogy így az evangélium nem jutott el a társadalomban. És pontosan erről van szó, hogy Calvin János milyen megoldást kínál nekünk. Calvin János miért nem esett ló, miért nem esett le a lónak az egyik oldalán, vagy miért nem esett le a lónak a másik oldalán? Calvin János felállt a lór, és bement a társadalomban. Jó? Hogy csinált ez? Jó kép? Mi a megoldás? Mi az, amit tanulhatunk Calvin Jánostól? Az, hogy egy Isten van, egy valóság van, és egy igazság van. Nem szabad szétválasztani a lelki dolgok a materiális dolgoktól. Egy Isten, egy valóság, és egy Isten, és egy igazság. Na most, hogy csinálta Calvin ezt? Calvinnak, neki volt, ő rendelkezett egy keresztény világszemlélettel, ami tudta helyesen látni ezt az egész világot. És ez nagyon egyszerűnek tűnik. Próbáljunk ezt ki. Calvin beszélt erről a világ szemléletről, mint egy szemüveg. Hogy lát ezt a világot? Három szemponton keresztül kell, hogy megvizsgáljunk ezt a világot. Teremtés, bűneset, vagy megváltás. Úgy lehetne mondani, hogy formáció, deformáció és reformáció. Mit értett azzal, hogy teremtés? Isten, ő az, aki kitalálta ezt az egészet, ő az, aki létrehozta ezt az egészet, ő megteremtette ezt a világot, és nem csak úgy megteremtette, ő az, aki fenntartja, ugye? Ő a király, ő uralkodik, ő az, aki gondoskodik az egész világról most is. Az ő keze rajta van a világon. Hála Isten! Sátán nem uralkodik, ez a Istennek a világa. Ő uralkodik, ő a király, ő az, aki gondoskodik, ő az, aki fenntartja az egész. Ő a tulajdonos, mindent, az egész az övé. Következő pont, a bűneset. Itt van ez a teljes elromlottság, amit mi kálvinisták szoktunk hangsúlyozni. Mit jelent a teljes elromlottság? Az, hogy minden terület a világnak bűnben esett. Mindent eredetileg Isten tervezte, hogy jó, de minden bűnben esett. Nem csak az embereknek a lelkük bűnben esett, hanem az a gyönyörű szép lepke is bűnben esett. Tehát az egész világ romlott. Mi a bűn? A bűn az, amikor valamit másra használjunk, mint az eredeti cél. Tehát nem arra használjunk, amit Isten eredetileg tervezte. Jó? Mindjárt fogok mondani egy példát erre. Jó? Tehát egy eredeti jó valamit mi eltorzítottunk. Használjuk rossz célra. Ez a bűn. Okay? Most mi a megváltás? Isten eredetileg teremtett minden jó, minden bűnben esett, és Isten szeretne mindent megváltani, ugye? Nem csak emberek lelküket. Minden szeretne megtisztítani, megújítani, felújítani. Ez a megváltás. Jézus Krisztus azért jött, hogy megváltsa minket, de hogy ez egész világ is megújuljon. Ő volt az első gyümölcse ennek, amikor feltámadott a halálból. És a megdicsülés az is oda lenne tenni, majd egyszer teljesen felújul, megújul mindent. Akkor mondjuk egy példát, hogy megértsük ezt az igazán egyszerű igazság. Tegyünk föl a szex. Na, Zsolt, nem figyeltem, most figyel. Szex a házasságban. Isten eredetileg adta nekünk a szex a házasságban, mint egy jó ajándék. Hogy leljünk örömet ebben az ajándékban. Hogy a férfi és a nő ragaszkodjanak egymáshoz. Mezítelenek voltak, és nem szégyeltek egymást. De bűnben esett ez a világ, és hányféle képen eltorzítjuk a bűnt, a szexet. A házasság előtti szex, a házasság mellett kívül szex. Mindenféle szexet kitalálnak az emberek, és ez mind bűn, mert nem az eredeti cél, amit Isten tervezte a házasságban lévő szex. És mi, mint keresztények, az a mi dolgunk beszélni a szexről a világban. Hogy ez nem jó, amit csinálsz. Ez egy hazugság. Ez egy hamisság. Mert az eredeti, az igazi, a jó szex, az a házasságban találod meg. Tehát ez, ami minden területre igaz. Így beszélhetnénk a zenéről, a táncról, túl kezdve. Jó? Az a mi dolgunk, hogy felújítjuk, hogy reformáljuk ezek a dolgokat. De most, amit szeretnék csinálni, hogy szeretnék beszélni két útról, amit Calvinnak az öröksége, hogyan, mire tanított minket, milyen hatása volt Calvin Jánosnak, és az első út be a társadalomban az, hogy alapítani iskolákat. Az első út be a társadalomban az, hogy iskolák alapított Calvin János Genfben, és az ő akadémia, amit ő alapított, Theodor Beza vitte tovább, de ez lett a protestáns központ. Itt jöttek a fiatal teológusok világszerte, itt tanulni Calvin alatt. Ez lett a protestantizmus legfontosabb egyetem Európában. És igenis, nagyon sokan jöttek innen, ugye? Nagyon sok fiatal magyar kiment tanulni Calvinnal. És megtanulták a teológiát, és visszajöttek Magyarországra, és mit csináltak? Nem csak 1000 gyülekezetet alapították, 1000 iskolát is alapították. Tudták, hogy minden gyülekezet mellett kell, hogy legyen egy iskola. Mert így tudjunk nevelni és hatni a következő generációra. És az a fénykép, az a fekete-fehér kép alatta, a fönti az akadémia, Calvinnak az akadémia, ami most is ott van. Volt egy lehetőségem egy pár hónap ezelőtt kimenni Genfbe, és ott van, ugyanúgy néz ki. És akkor, ha jól tudom, ez a kecskeméti református iskola, Kecskeméten. Tehát a magyarok megértették ezt az igazságot, hogy iskolákat kell csinálni. Most is mi próbálnak egy iskolát létrehozni Bietorbágyon. Nagyon-nagyon nehézen megy. Keresztények Amerikában, ők is megértették ezt az igazságot. Ez a kép, amit látok itt, ez a Princetonnak a teológiája. És a Princeton volt, ez egy presbitériános teológia, több mint 150 évig ez volt a fő teológia Amerikában. De testvérek, tudjátok, hogy a keresztények nem csak egy vagy két keresztény egyetemet alapították Amerikában. 1860-as évek előtt, tehát a polgárháború előtt, magyarul amerikai alig 100 éves, jóval több, mint 100 keresztény egyetemet alapították Amerikában. És ezek nem ilyen csak egy szobás egyetemek. Ez Yale és Harvard, Princeton, a legnemesebb, a leghíresebb egyetemek, mindegyik keresztények voltak. És azért alapították Harvard, amit most business school, Harvard, hogy felkészítsék a fiatalok, hogy tudjanak szolgálni az Isten. És ott van bevésve a kövekben, hogy miért is alapították Harvard. Amerika nagyon elhagyta az eredeti gyökerek. De tudjátok, hogy régebben a keresztények nagyon jól tudták ezt az igazságot. Kell alapítani iskolák. Ez az egyik Calvinnak az öröksége. Ezek az emberek meg voltak győződve erről az igazságról, hogy nem szabad szétválasztani az Istennek az igazsága. A universitatis szó, universitatis, abból jön, hogy uni egy, versitatis igazság. Egy igazság van. Mindegy, hogy a irodalmat tanulsz, minden igazság ott fent találkozik. Mert ez az egy igazság, az Istennek az igazsága. Ja? Adorján, kérhetem, hogy ezt olvass fel nekünk. Ez a Calvin institúcióból jön, és figyeljetek, hogy Calvin mit mond a nem keresztény írókról, mondjuk, mint Sigmund Freud. Sigmund Freud, aki utálta Istent, de aki sok bizonyos fontos igazságot felfedezte. Sajnos ez nem a Sigmund Freudnak az igazsága, ez az Istennek az igazsága. A Freud csak felfedezte. És mi, mint keresztények, tudunk használni azt, amit ő felfedezett. Óvatosnak kell lenni, mert sok rossz dolgot is mondott Freud, de vannak bizonyos dolgok, amit tudunk használni. Tehát Calvintól tanulunk, hogy mit jelent tanulni nem keresztény íróktól.
Valahányszor tehát világi írók akadnak kezünkbe, az igazságnak bennük tündöklő csodálatos fénye arra figyelmeztessen minket, hogy az emberi értelem, bár eredeti tiszta állapotából kiesett és megromlott, mindazáltal Isten kiváló ajándékaival felruházva és ékesítve jelenleg is. Ha elgondoljuk, hogy az igazság egyedüli forrása Isten lelke, magát az igazságot nem fogjuk visszautasítani, sem megvetni, akárhol tündököljék is felénk, ha nem akarunk lázadók lenni Isten lelke ellen.
Szépen, de hát ha nem akarunk lázadók lenni Isten ellen, akkor tanuljunk nem keresztény íróktól. Magyarul Calvin beküld minket a társadalomban, ugye? És tanuljunk a világi dolgokról. Tehát ez egy nagyon fontos idézet, és nagyon örülök, hogy Calvin mondta is, ugye nem én, mert tudunk erre rá hivatkozni. Tehát, folytassuk, és nézzük meg, akkor hogy néz ki praktikusan ez az igazság. Az előbb azt mondtam, hogy egy igazság van, és ez az igazság az Istennek az igazsága, de Isten kétféleképpen kijelentette az ő igazságát. Az Isten úgy jelenti ki az ő valóságát, vagy az ő igazságát, hogy először van különös kijelentés. Ez a különös kijelentés, ez nem más, mint Jézus Krisztus és a Biblia, ugye? Ha valaki akar ismerni Istent, kimehetsz a teremtett világban, és ott megnézed a lepkéket, és jó érzed magadat, ugye? De ott nem fogod igazán megismerni Istent, vagy megérteni Istent. Ha akarsz megérteni Istent, Isten kijelentette magát az ő egyszülött fiában, Jézus Krisztusban. És ha akarjunk megérteni, hogy milyen Isten, akkor nézzünk Krisztusra, ugye? Ez a különös kijelentés, amit olvasunk a Bibliában, ez ami biztos. Ezek az ő igazságok Istenről. Most, amit olvasunk a Bibliában, amit olvasunk főleg Krisztusról, ez az, amit ad a mi világszemléletünk. És a világszemlélet ad a válaszokat az élet nagy kérdéseire. Honnan jöttünk? Miért vagyunk mi itt ezen a földön? Mi a cél az életnek? Hogy kellene élnünk? Hova menjünk? Tehát az élet ugye legalapvetőbb kérdésekre a Biblia ad nekünk a választ. Hála Istennek, ugye? A nagy élet kérdés, tudunk a választ ezek a kérdésekre. És ez a világ szemlélet úgy működik, mint egy szemüveg. Miért kell nekünk szemüveg? Hogy bevonuljunk a világban, és tisztán látjuk a dolgokat. Keresztények tanulmányozzák a Bibliát, ismerik Jézus Krisztus, és azt gondolják, hogy ennyi elég nekem, és itt akarnak megállni. Megvan az igazság. És Isten, és Calvin János azt mondja, hogy ez nem elég. Nem elég, nem szabad itt megállni. Nekünk nem szabad szétválasztani, és csak ezt az igazságot megragadni. Most ragad meg ezt az igazságot, és küld be a de kislányodat, a kisfiadat, hogy járjon az egyetemre, és tanuljon a pszichológiát, a filozófiát. Félelmetes? Elveszíti hitét? Félelmetes. De nekünk nem szabad félni, mert nekünk megvan az igazság. És megvan az igazság, bátran menjünk be a világba. Mit fogunk találni a világban? Az Istennek az általános kijelentés. Isten kijelentette magát a teremtésen keresztül. És a teremtésen keresztül megismerhetjük, hogy van Isten. És mit látjuk a teremtett világban? Szabályok, rend, törvények, igazságok vannak mindenhol szétszóródva. Van köztünk matematika tanár? Nagyon jó. A matematikai világban találunk rendet? Kicsit, ugye? Van köztünk zenész? A zenei világban van rend? Nagyon, ugye? És legalább kellene lenni, ugye? De hát a reál tantárgyakban könnyen tudunk ezt elmondani, a biológia, a fizika, a kémia, a matematika. Igen, találunk meg ezeket a törvényszerűségeket. De az Istennek az igazság ott is jelen van a humán tantárgyakban. Az irodalom, a történelem, a művészet, a filmklubban. Ott vannak ezek az igazságok. Ezek az Istennek az igazságok. És Isten küld minket, hogy vegyünk fel a mi keresztény világszemlélet, és hogy a kereszténység ott uralkodjon. Hogy ott megvalósuljon. És ez a lényege minden keresztény iskolának, hogy ezek a tantárgyakat tanítsuk keresztény szemléletből. Mert senki nem semleges, amit tanít, amikor tanít a matematikát, vagy a történet. Mindenkinek van egy kiinduló pont, egy szemlélet. Senki nem semleges. És ez a lényege minden keresztény iskolának. Hogy legyenek egyre több keresztény pedagógusok. Legyenek minél több keresztény ember, aki vállalja az ő hitét a világban. A filozófia világban mi történt? 100 év ezelőtt ezek a filozófia szövetségeket az ateisták uralkodtak fölöttük, ugye? A darwinizmus, az evolúció dominált, és a keresztények féltek egyáltalán tanulni a filozófiát. És Isten felemelt két embert, Nicholas Waltersdorf és Alvin Plantinga. Nem véletlenül, hogy ők professzorok a Calvin Egyetemen voltak Michiganben. És felhasználja, mai napig felhasználja ezek az embereket, és ők kezdtek járni erről a filozófiai szövetségekre. Kezdtek írni dolgozatokat, kezdtek előadni a másik nagy nemes filozófusok Amerikában. És annyira élesen látták az igazságokat, annyira jó előadások tartottak, hogy ők lettek az elnök és az alelnök a filozófiai szövetségnek. És annyira domináns az ő írások, hogy Amerikában most kiment a divatból ateista filozófusnak lenni. Azért kicsúfolják őket. És az ateista filozófok szégyelik magukat Amerikában. Mi elveszítek itt a pályát? Keresztények dominálnak a filozófia világban. És ugyanezt kell tenni a pszichológia világban, ami nagyon-nagyon népszerű. Mint keresztények, arra van szükségünk, hogy keresztény pszichológusok legyenek. Mint ez a Gary Collins, aki éppen itt van. Erre van szükségünk, hogy mint keresztények merjünk felvállalni és tanulni. Tanulni az általános kegyelemről, mert nekünk van egy világszemlélet, amit segít minket.